Széttempesztett lábbal, mint egy valódi SS-tiszt, aztán párducszerű gyorsasággal Hilda mellett termett. Elkapta a lány kezét, maga felé rántotta, s lendületből jókora ütést mért az arcára. Ezzel tartoztam, Terry Vance, töröd meg az orrod, Hilda blúza felső zsebébe nyúlt, kihúzott belőle egy papír zsebkendőt. Engedelmesen az orrához nyomta, felitatva vele a vékony kis vérpatakot, amely az ütés nyomán kezdett szivárogni lefelé. A férfi halkan, diadalittasan felnevetett. Gyűlölsz, mi, ha nem sürgetne az idő, eljátszadoznék veled. Herr Lawrence szeme láttára. Bizonyára értékelné a jelenetet. Közben összevernélek. Megfogta Hilda könyökét, és odalökte hozzám. Egyetlen esélyetek van a menekülésre. Egyetlen pici esélyetek. Igyekeztem, hogy felvillanjon szememben az örömfénye. És mi lenne az? Felnevetett. Kellemetlen, gőgös nevetéssel. Őt is magaddal akarod vinni? Gyorsan bólintottam. Ilyen kapós lettél, Liebling. Ha lenne időm, ellátnám használati utasításokkal, Herr Lawrence. Volt módom kitapasztalni a kicsikét. Lassan itt volt az ideje, hogy én is megtegyem a magamét. Még egy szó és elrontom az örömét. Maga, az enyémet, károgta rekedten. Levetkőztetem a lányt és itt, maga előtt. Elléptem az asztaltól, és megindultam feléje. Közben az öklöm is felemeltem. Tudtam, hogy az életemmel játszom, de nem tehettem mást. Volt már rá példa, hogy egyetlen lapra tettem fel mindent. Akkor bejött, most miért ne jönne be? Egészen addig lépkedtem előre, amíg csak a géppisztoly csöve meg nem állított. Vissza, eszemben sincs. Húzza meg a ravaszt, soha nem esett még nehezebbemre kimondanom egy mondatot. Soha nem folyt még rólam több verejték egy kiejtett mondat után, mint ekkor. Szerencsére nem húzta meg. Két gyors lépést tett hátrafelé, és igyekezett minél vérszomjasabb képet vágni. Maga megőrült, ha meghúzom, éppen olyan jól tudja, mint én, hogy ha megtenné, soha nem hagyhatná elélve ezt a házat. Soha nem lenne senki hasznára virakos a könyve. Magának szüksége van ránk, Miss Leonra és rám. Maga megbolondult, oké, akkor lőjön. 99%-ig biztos voltam benne, hogy nem fog lőni. Visszamentem az asztalhoz, leültem a lámpa alá, és megsimogattam a halálsápadtan álló Hilda kezét. Nyugalom, a férfi ismét közelebb jött, de, mintha a fölényes magabiztosság hervadásnak indult volna az arcán. Ha nem tévedek, üzletet akar kötni velem Herr von Schutzba. Öröm volt nézni, ahogy az üzlet szóra megrándult az arca. Még csak hallani sem szerette az ilyesfajta burzsoá zsidó kifejezéseket. Ön el szeretné vinni innen virakos a könyvét. Azt hiszem, sejtem is, hogy hová. Nem érdekelnek a sejtései. Ahhoz azonban, hogy ki tudja vinni innen, az én segítségemre lesz szüksége, Herr von Schutzba. Minden esetre dicsérem jó megfigyelő képességét. Őszintén szólva azt hittem, egészen másként fog lezajlani ez a kis jelenet itt, a könyvtárszobában. Azt hittem én jöhetek elő az aduhásszal, anélkül, hogy magának sejtelme lenne róla, az ász nálam van. Közben kiderül, hogy ismeri alapjaimat. Lehet, hogy kissé homályosnak és zavarosnak tűnik, amit mondtam, ő azonban tökéletesen megértette. Gúnyosan, lenézően elmosolyodott. Ne feledje, évtizedek óta a dzsungelben élek. Legalább úgy ismerem az őserdőt, mint maga, Lawrence. Nyugodt lehet, észrevettem az indiánokat. Nagy merészség kellett hozzá, hogy besétáljon a csapdába. Egyszerre megváltozott az arc kifejezése. Mintha egy-egy kori birodalmi vezető szellem kezele törölte volna róla az önhitséget és árja felsőbbrendűségi mázát. Kék szeméből eltűnt a magabiztos őrület, hogy a ravasz csirkefogónak adja át a helyét. Ön szerint mennyit ér virakos a könyve? Gondolom, felbecsülhetetlen az értéke. Ez igaz, csak hogy egy felbecsülhetetlen értékű könyv mellett még éhen lehet halni. Nos, tettem bizonyos lépéseket. Hallott már Hukhesről? Ki ne hallott volna? A világ alig ha nem leggazdagabb embere. Hukhes 100 milliót ad a könyvért, ha bebizonyosodik, hogy eredeti. És ki fogja bebizonyítani neki? Ön, Mr. Lawrence, csak is ön. Én? Miért csodálkozik? Önnek olyan a híre a keleti kultúrák terén, mint annak a szemét Einsteinnek a matematikában. Ezért kell megkímélnem az életét, ha tetszik, ha nem. Hukhes azonnal kifizet magának is, nekem is 50-50 milliót. Mikori az ajánlata? Nem fogja elhinni, tegnapi. Tegnap beszéltem vele telefonon. Nem lett volna értelme megkérdezni, hogy honnan. Őszintén szólva az volt a tervem, hogy kinyírom magát. Nem is tagadom, remélem nem veszi rossz néven. Egyáltalán nem. Fordítva én is ugyanúgy tettem volna. Egyáltalán kicsoda maga. Felnevetett ismét azzal a csúnya, karvajvíjogásszerű nevetéssel, amit annyira utáltam. Valóban nem tudja, csak sejtem. Akkor hát hadd mutatkozzam be. Ernst von Schutzbach vagyok. Ernst von Schutzbach hadnagy? Kérdeztem és csodálkozva felhúztam a szemöldökömet. Pardon, főhadnagy, én nekem ez a rangom. Az édesapja, mintha hadnagyot említett volna. Keresztkérdések, kérdezte kuncogva. Higgyen nekem, nincs rá oka, hogy ne higgyen. Főhadnagy voltam, de a fasiszták lefokoztak. És én ezt a lefokozást egyszerűen nem ismerem el. Maga Dönitz tengernagy nevezett ki főhadnaggyá. Hiába tépték le a rangjelzésemet, amíg élek főhadnagy maradok. Miért fokozták le, Herr von Schutzba? Parancsba adták, hogy a megtorpedozott hajók legénységét sorsára kell hagynunk. Én és még néhányan szót emeltünk ez ellen az embertelen intézkedés ellen, arról ellentmondott az elfogadott konvencióknak. Értem, tehát lefokozták, le. Aztán mégis megbíztak, hogy vezessek egy tenger alattjárót ide, Peruba. Ekkor már a háború vége felé jártunk. Mi volt az expedíció célja? Rejtek helyet kellett keresnünk nehéz víztelepeink számára. Itt? Miért ne? Himmlernek, vagy valamelyik másik őrültnek az volt a terve, ha elveszítjük a háborút, ugyanúgy kell cselekednünk, mint az első világháború után. Csendben készülődnünk a következőre. A fejesek Berlinben úgy gondolták, hogy a perui őserdő feneketlen mélységeiben létre lehet hozni néhány föld alatti üzemet, amelyek megteremtenék Németország számára a harmadik világháborúhoz szükséges hadipotenciált. Ezután mi történt? Tudtuk, hogy a háború és vele együtt Németország elveszett. Azt is tudtuk, hogy a perui feltámadás álom csupán. Foszladozó kötél, amibe a fuldokló vezérkar kapaszkodik. Mintha megcsuklott volna a hangja. Leeresztette a géppisztolyát, csöve a föld felé nézett. Talán itt lett volna az alkalom, hogy rávessem magam, de miért tettem volna? Ha végére akarok járni a suttogó árnyak öblerejtéjének, tovább kell játszanom. Hiszen még csak a darab második felvonásában jártunk. A történet inkább szomorú, mint titokzatos, mondta és megvonta a vállát. Jött velünk néhány SS ember, akiket már az út elején ártalmatlanná tettünk. Kinyitottuk a zsilipet, és kiengedtük őket a felszínre. Természetesen csónak nélkül. Hadd tapasztalják saját bőrükön, milyen érzés megszegett konvenció áldozatának lenni. Aztán megérkeztünk Peruba. A tenger alattjárót elsüllyesztettük, mi pedig kijöttünk a partra. Ki kiment a maga útján. Én végleg itt ragadtam. Miért? Virakos a könyve miatt. Hogy szerzett róla tudomást? Véletlenül. Itt telepettem le a környéken, és kezdetben kincskereséssel töltöttem az időm. Elég furcsa egy katonától. Mihez kezdhettem volna? Pénzem alig volt, annyi csupán, amennyi az expedíció pénzének rámeső részéből megmaradt. Ráadásul az is hamis volt. Hamis? Mit gondol, a német vezérkar milyen pénzekkel látta el az ügynökeit? Vigyáznom kellett, nehogy lebukjak. Itt, az Isten háta mögött még csak elfogadták a hamis pénzt, de Limában volt biztos, hogy rács mögé kerültem volna. Ezért valaki azt javasolta, hogy keressünk dzsungelbe veszett romvárosokat, ásogassunk, és ha találunk valamit, adjuk el jó pénzért a fekete piacon. Ekkor hallottam egy indiántól virakos a könyvéről. Csak úgy elmesélte, nem csak úgy, olyan az egész történet, mint egy kármély regény. Az az indián haldoklott, amikor rábukkantam, valaki beleeresztett egy golyót. Milyen indián volt? Kecsua. Ápoltam egy darabig, de nem tudtam megmenteni az életét. Halála előtt beszélt nekem virakos a könyvéről, elmondta azt is, hogy hol rejtették el. Meg is rajzolta, maga persze megpróbálta megkeresni. Naná, hogy megpróbáltam, csak hogy nem találtam. Ráadásul egész indián törzsek jártak a nyomomban. Azt hitték, a halottaikat akarom ellopni. Reménytelennek tűnt a vállalkozás. Egy napon aztán becsapott a mennykő. Megtudtam, hogy a szüleim, érti, a szüleim ide költöztek Argentínából. Nem örült neki, egyáltalán nem. Elegem volt a családomból, a politikából, Európából, torkig voltam mindennel. Torkig voltam anyámmal, aki szinte szerelmes volt a fivérembe, a háborúban eltűnt Dieterbe, sohasem szűnt meg rajongani a tékozló fiúért. Még az sem hatott meg, hogy apám itt akart élni sírom közelében. Úgy döntöttem, hogy Ernst von Schutzbach végérvényesen meghalt a világ számára. Mégis beköltözött a Mária kép mögé a szobájába. Nem volt más választásom. Kellett egy búvóhely, ahonnan kiindulva kereshettem virakos a könyvét. Apám nem tudott a dologról, anyámnak beadtam, hogy enyhén háborús bűnös vagyok én is, nem csak meghalt fivérem, Dieter. Csináltam valami disznóságot egy tenger alattjárón, és ha kinyomozzák, hol vagyok, az izraeliek kivégeznek. Anyám elhitte, én pedig boldogan éltem a toronyszobákban, igaz kicsim, nevetett Hilda felé. Csak az a fekete barom zavart. Egyre másra összeakadtunk az erdőben, és vicsorgott rám, mint egy veszett kutya. Végül is megbékültem Sanchez jelenlétével. Figyeltem minden mozdulatát. Ha megtalálja a könyvet, elveszem tőle. Így gondoltam.